Rádióegyetem. Nietzsche, a filozófia és az értékek átértékelődése. Németh Marcell előadása.
No, tehát akkor folytassuk. Ugye a múlt eseménydú során ugye megpróbáltuk ezt a Vidám Tudomány negyedik könyvének az utolsó előtti, tehát a 341-es aforizmáját. Hát még nem is tulajdonképpen értelmezni, vagy körülhatárolni az értelmezését, vagy a kontextusát. Értelmezni kellett ez a bizonyos Schwergewicht, ugye, tehát a nehézkedés. Mi az, ami megadja a súlyát egy egzisztenciának, ugye, valami nagyon távolról, vagy interpretál, ugye, valami olyasmiről beszél, hogy hogyan kell választanom valamit, illetőleg önmagamat, persze ez az önmagam itt nyilvánvalóan már nem szubjektív, nem az én, nem valamilyen lélektani képződmény, hanem az elvszt maga, tehát valami, ami az egzisztenciámnak az alapja, és mint ilyen nyilvánvalóan interpretáció, önkeresés kérdése eleve. És ugye ezt a bizonyos magot Nietzsche bár nevezhetné egzisztenciának is, de ugye rejtőzködő, vagy egy egyénileg fogalmazó filozófusról lévén szó, ugye ő ezt legalábbis ebben a töredékben, ugye, és ez a másik dolog, amire emlékeznünk kell, eznek a bizonyos legmagányosabb magánynak nevezte. Tehát ugye végső soron, ha úgy parafrazeálható, vagy úgy írható át ez a töredék, hogy mi kell, hogy a legnagyobb súlyt adja a legmagányosabb magányomnak, és mi az, amivel tulajdonképpen tét, valami fajta döntés, felelősség ad abszurdum adható a létezésemnek, ugye ezt jelentett. És a történet, amit átfog, az végső soron ugye nem más, mint hogy ugye a démon, aki ugye nem más, mint egy isten, tehát zárójelben ugye itt nem egy negatív vagy egy rossz indulatú lényről van szó, tehát nyilvánvalóan a keresztény világ a démonit általában, ugye, tehát számunkra a démoni az egy démoni jelentés, tehát mindannyian ismerjük démoni konnotációit, vagy a démoni összefüggését. Itt ez nem, ugye, tehát, hogyha komolyan vesszük a Zarathustra önképző, vagy öngerjesztő eredet mítoszát, vagy eredet játékát, az nyilvánvalóan, ha egyáltalán bármilyen történeti összefüggésben el kell helyeznünk, ugye, ahogy ezt már megbeszélt, a lényeg ugye pontosan az, hogy mindenképpen az időszámításunk, vagy a kereszténykor, vagy ennek a civilizációnak az előttjéről kell, hogy beszéljen. Tehát nyilvánvalóan Nietzsche számára fontos, hogy amit mond, vagy azok a szavak, amelyeket használt, de amennyire lehetséges. Ugye megszabadítsuk, mindegy, tehát ez nem egy olyan démon, ez nem az a démon, akivel a sivatagban küzdenek az evangélium, vagy az apostolok cselekedeteinek az ágense. Ugye, tehát ez a démon ott megkeres, és intéz hozzá egy kérdést, és végül is, tehát a kérdésnek, ugye, tehát a kérdés pont azt a hipotézist, azt a hipotetikus imperatívust veti föl, hogy hogyan viselkednél akkor, ha ugye a létezésnek a te egzisztenciád volna a legnagyobb nehézkedés. Ugye, tehát ez az, amit egy démon kérdez, és ugye a szerzői szándék szerint ugye ez erre kétféle válasz adható, egy igen, és ugye nem meglepő módon egy nem. Ugye? És az igen azt mondja, hogy igen, ez egy isteni gondolat, és sosem hallottam istenibet, és ugye mi történik? Tulajdonképpen a démon át van interpretálva, és azt mondjuk, hogy ez egy isten, a nem, pedig ugye pedig a kétségbeesés válasza, az abszurd válasza, az a válasz, hogy ezt nem lehet elviselni, és ez pedig egy másik lehetséges válasz nyilvánvalóan. Tehát nagyjából ez a summázata, ha egyetértenek, a 341. aforizmának, amit ugye miért is olvastunk? Azért olvastuk, mert ugye ezt tekintjük a visszatérés gondolat első közlésének, tehát a Vidám Tudományban negyedik könyv, stb. Ez volna a gondolat első közlése. Ugye, de és akkor innen mennénk tovább. Ugye, tehát az fontos, hogy erre emlékezzünk. Tehát nyilván minden több dologról is beszélhetnénk még itt ezzel kapcsolatban, a választás, meg az igen, nem, meg nem, ez most elég volt. De arra emlékezzenek, vagy gondoljanak bele, hogy ahogy már végül is beszéltünk is, tehát a gondolat maga ugye folyamatosan interpretációt kíván mindenkitől, azt kérdezi, mi volna, ha ugye a saját egzisztenciából kéne ezt a világot így értem, a saját egzisztenciából kéne a világnak, a döntéseknek, a felelősségnek súlyt adni. Tehát ugye látszik, hogy ha a szándék ugye nem is az, hogy ez valamit a szubjektumról mondja, hiszen ez a legmagányosabb magány, itt nem a szubjektivitását hírt magáról, de ugye látjuk, hogy magában a választásban, tehát a démon nem egy szubstanciális lény. Ő is valaki, aki végső soron a gondolatban születik meg, a gondolatban jön elő, a gondolatban ölt testet, és egész egyszerűen a viszonyunk ehhez a gondolathoz, ahogyan átengedjük magunkon, ugye? Tehát ami végül is az Zarathusztrának a tartalma, ha úgy tetszik. Tehát az Zarathusztrának, mint irodalmi műnek, ugye az a kísérlet, az egy arra irányú gondolat kísérlet, hogy az ördögbe kéne ennek a gondolatnak a megjelenését ábrázolni, ugye? Tehát valami ilyesmi. De maga ha ettől ugye sokat prédikáltam arra, hogy ezt nem lehet leválasztani nyilván az irodalmi formát, itt a filozófia. De hogyha megtesszük, akkor nyilvánvalóan látszik, hogy a gondolat önmagában nem szubstanciális, hanem pontosan arról van szó, hogy mindig ebben a megjelenésnek, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy a megjelenéséről beszélünk, a testet öltéséről. Tudnék, ugye Nietzsche, aki sokat tart magáról, ezt ugye megbeszéltük már sokféle szempontból, ugye ő azt mondja, hogy számára ez a gondolat, ugye egy istenné, vagy egy megistenülő démon által sugalmazódik, ugye? Tehát figyeljünk erre oda, tehát ő benne, ez egy isteni gondolatként interpretálódik. Nem biztos, hogy mindenkiben. Ugye? Tehát ez, itt a démon sem bír nagyobb állandósággal, mint a többi figurája ennek a mesének, vagy ennek a mitosznak. Tehát mindannyian átalakuló kvantumok, erők, figurák. A megjelenés, és ez a kis történet, aminek ennyi a kontextusa, tehát mitosz a mitoszban, vagy egy rövidebb elbeszélés, ebben Nietzsche így formálja meg. De ez már összefügg mivel? Ugye a történet tulajdonképpen mélységesen, vagy lényegileg körszerű azzal a Schwergewichttel, amit Friedrich Nietzsche önmagának tulajdonít. Ugye ő azt mondja, hogy igen, az én egzisztenciám, ez a megjelenés, ez a kinyilatkoztatás, az, hölgyem és uram, ne haragudjak, ez isteni. Számomra ez valami isteni sugallatformája. Én itt valami istenit kell, hogy átdolgozzak, vagy megformáljak, vagy kihordjak magamban. Ami nyilvánvalóan egy ítélet, egy választás. De hát mi honnan indultunk, itt kell, önmagunkat kell választani. Hát nyilván ő azt mondja, hogy ha már választom magamat, akkor ebben a formában választom. Ebben a formában akarok visszatérni önmagamhoz. Valami ilyesmi. Ilyenni akarok válni, igaz? Tehát az egész Zarathustra erről szól, hogy mivé lesz Zarathustra. Ugye végső soron ebben van a trükk, vagy a kód, vagy a, ha úgy tetszik, az irodalom, a fikció. Milyennek akarom magam látni a visszatérésben? Nem az a kérdés, hogy milyen vagyok. Itt ugye nem az történik, hogy ki vagyok én, a félénk, megtört, stb. Alkoholista, vagy boldog, vagy test. Tehát ugye nem ilyen tulajdonságokról van szó. Hogyan tudom, mi az a formája a visszatérésnek, amelyben affirmálni, igenelni, elfogadni, etc. választani tudom magam. És ugye Nietzsche nevet mond, én ezt egy Isten formájában teszem, mert magának a visszatérés Istenének a formájában. De ugye nincs recept, tehát ezt csak ennyit akartam, ez egy interpretáció, tehát ő így interpretálja ebben az értelemben a saját visszatérés nyilván erőltetett, és valószínűleg félrevezet, mint kifejezés, de ugye valami ilyesmi. Tehát ezt nagyon fontos megérteni, hogy mégis igyekeztünk ezt sok irányból megvilágítani, de a gondolatnak ezt a mélységesen, tehát interpretatív átértelmezésre, választásra szoruló lényeget. És egyébként hozzáteszem, a nem, persze Nietzsche azt mondja, majd mondom, ez az, amiről majd még viszonylag sokat fogunk tudni beszélgetni, ennek az igennek, meg a nemnek az összefüggéséről. Adott esetben egy nem is lehet egyébként. A nem is ölthet egy grandiózus formát. Tehát az Zarathustra fölvonultat olyan figurákat, akikben a nem, ugye, grandiózus, akik fontosak, akik, tehát ezáltal azért tudnak súlyt adni az egzisztenciának. Tehát ugye ez megint csak, ez nem egy a jó és a rossznak valami fajta ilyen manicheus küzdelme, hogy van egy jó megoldás. Tehát nyilván már a választásomban kifejeződik persze egy interpret, ez kifejeződik az, hogy ki vagyok, de adott esetben egy nemet is lehet nagyvonalúan tulajdonképpen félig meddig Isten ilyen választani, ugye? És ugye Nietzschének valószínűleg pontosan ez az álláspontja, hogy igen, a kereszténység az talán, ha most egyetlen egzisztenciának tekintjük, vagy valamilyen a viszonya magához, Krisztushoz nyilván sokkal bonyolultabb ennél, de rekonstruálva a morál genealógiájából, és itt tovább mondjuk a páli egzisztenciát. Tehát Pál valószínűleg talán az egyik vagy a leggrandiózusabb választása történeti értelemben ennek a nemnek. A Schwergewichtet Páltól ugye nem lehet elvitatni. De ez nyilván ez csak egy interpretáció, vagy egy kérdés, vagy valami, ami nyilván nem kell, nincs is értelme beleolvasni. A Schwerger-Wicht minden esetre nem érdekes módon, tehát ennek ellenére, tehát ha hiszünk abban, már pedig higgyünk, hogy ezek nagyon aprólékosan, minuciózusan, tudatosan szerkesztett, most ugye nem is az Zarathustránál vagyunk, hanem a vidám tudománynál, a Fröhliche Wissenschaft, ugye hipotézis tudatosan szerkesztett, így van, tehát itt nem, ezek nem a véletlen művei, hogy hogyan következnek egymásra az aforizmák. Érdekes módon egy ilyen jelentőségű töredékkel vagy aforizmával nem, ugyanakkor nem ér véget a negyedik könyv. Tehát a 341-re ugye csodák csodája következik egy 342-dik, aminek az a címe, hogy Incipit tragédia. Ugye, tehát ez is egy nagyon híres. Mit jelent?
Kezdődjük,
így van. Tehát ugye a tragédia kezdetéről van szó. Ugye egy bizonyos, könnyen megragadhatókból nem is kell fölolvasnunk ezt az aforizmát, mert mindannyian ismeri. Ugye miért van ez? Mindannyian. Azok is, akik adott esetben, remélem ilyen nincs, akik ma hallottak először a Fröhliche Wissenschaftről és annak 342. töredékéről. Miért ismeri ezt mindenki? Már aki járt erre az órára. Pontosan. Ez ugyan, az Zarathustra, tehát ez beépül a Zarathustrába. Tehát a 304 így kezdődik, tehát ugyanaz egy az egyben, ugye, amikor Zarathustra 30 esztendős lett, ugye 30 esztendős lett Zarathustra, ugye a Zarathustra drász is járált vá, stb. Ugye, tehát ezen önmagában elmélkedhetnénk, hogy milyennek a jelentősége, nyilván az, hogy Nietzsche tudta, hogy mit csinál, tudta, hogy akarja ezt a két szöveget így módon átkötni. Nyilván, ha más nem, akkor legalább utólagosan biztos, hogy azt a fajta önigazolást úgy kikeresgethetjük benne, hogy valóban akkor tényleg az ötödik könyv, ez később került hozzá, tehát ez a vége volt. Tehát, hogy a Schwerger-Wicht valóban valaminek a Schwerger-Wichtje akart lenni, és a legeslegutolsó szövegben valami új kezdetet akart jelenteni, tehát nem teljesen megalapozatlan, de ez most filológia vagy lényegtelen. Fogadjuk el, hogy névértéken, ugye, hogy ez a két dolog ekben össze van kötve. És végül is az az új elem, amit ezek szerint, ugye, hogyha most ezzel a szemmel, vagy ebből az aspektusból, amit eddig nem beszéltünk meg, fordulunk vissza az elöljáró beszédhez. Végső soron az az új, amit megtudunk, tehát az igazából két szó, mert ugye minden más szóra ugyanaz, az incipit tragédia. Ugye, tehát, hogy kezdődik a tragédia, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben jogunk van ezek szerint az elöljáró beszédet egy ilyen, nem tudom én mi ez, önmagába hajló fikció, vagy a saját szövegszerű előzményeitől visszatérve önmagához, ugye, hogy legyünk egyszerre, szövegnek is nyilván van választása, és egy szöveg is visszatér, mert a szöveg sem önmagában áll. Ugye ezen is el lehetne gondolkodni. Tehát ami ebben kifejeződik, ugye, ha most ezt ilyen kicsit kétségtelen misztikus, vagy értelmezésre szoruló akaratot, választást tulajdonítjuk a szövegnek, akkor nyilvánvaló ez valami olyasmit akar nekünk mondani, hogy ez a szöveg, ez ugye valamilyen értelemben tragédiaként apostrofálja önmagát, tragédiaként választja önmagát. Ha van az előjáró beszédnek magányosabb magánya, akkor ott lehet, hogy ő tragédiát keres önmagában, etc. Mindegy, ezt lehet, hogy erőltetetnek tartják, vagy nem fogadják el, vagy azt mondják, ez tobasság, szövegek ilyet nem csinálnak, nekem így is jó. De mit jelent az, hogy, tehát mit jelent itt az, hogy végül is elkezdünk, kapunk egy kulcsot arra, hogy végső soron, amit olvasunk ezek szerint, ha így kezdődik egy tragédia, akkor azt a következtetést kell nyilván levonnunk, hogy ez egy tragikus mű, vagy ez egy tragédia. Legalábbis ezt állítja magáról. Nyilván sokféleképpen lehet tragédiákat írni, sok korban máshogy csinálták, mégis ez önmagában belefér, bár a vége egyáltalán nem szomorú. Ez kicsit ellene mond annak, hogy tragikus legyen, de bár ugye itt a végén, az előjáró beszéd végén, ha emlékeznek, ugye valójában azért meghal valaki, de nem vagyok meggyőződve, hogy ez önmagában elégséges egy tragédiához. Egyébként sem. Tehát nyilvánvalóan a feladatunk az, hogy valamilyen módon, tehát komolyra folytatva, neki rugaszkodjunk annak, hogy mint tragédia a Zarathustra. Mit jelent itt a tragikus vajon? Az íva, hogy haladtunk, ugye, tehát meghatároztuk azt, hogyan is néz ki a Zarathustrának az irodalmisága, és hogyan is lévén a gondolat. Tehát ez egy filozófiai mű, amit irodalmi formában kellett megírni, mert a gondolat, ha hiszünk a szerzői szándéknak, ugye nem tematizálható, nem elővezet, nem demonstrálható. Ugye ennek a gondolatnak ezt az eredet nélküliségét, vagy kontextus hiányát hivatott ugye jelezni, leírni, ábrázolni az előjáró beszéd, amit becsületesen elolvastunk, értelmeztünk, ugye ez kontextusba helyezte a dolgokat, és utána neki rugaszkodtunk annak, hogy megbeszéljük azt, hogy mi is ennek a gondolatnak a jellege. Ugye megbeszéltük, hogy ez egy kinyilatkoztatási jellegű dolog, tehát ez egy újabb, mélyebb szinten megerősítette azt, hogy miért van szükségünk egy irodalmi szövegre. Majd előre törtünk oda, hogy a gondolatnak az első megnyilvánulását, a Fröhliche Wissenschaft 341-ben, ahol ugye egy démonból istenni átlényegülő figura mondta ki, vagy kérdezett. Ki nem mondta senki, ugye most hagyjuk ezeket. Tehát ez egy, ugye az egész egy hipotetikus kérdésben rejlik, de mégis. Ugye és úgy tűnik, hogy a következő etap ezek szerint, tehát azután, hogy a gondolat az kinyilatkoztatásszerű, hogy ugye valamilyen értelemben a közelünkben érezzük azt az Istent, aki ezt kimondja, tematizálja, mindegy, hogy milyen szót használunk. Ugye úgy tűnik, azért még talán az én szerény ugye előadásban, és legalábbis remélem, hogy valami fajta logikus, vagy valami fajta következményszerű dolog. Tehát nyilvánvalóan egy mélyebb szinten, vagy még alapvetőbben, még inkább a Schwergewicht körül kellene ugye meghatároznunk azt, hogy milyennek a műnek a műfaja, ugye, tehát milyen mű is kell ahhoz, hogy egy ilyenfajta gondolatot magába fogadjon, ábrázoljon, megmutasson. És ugye Nietzsche ugye nem kevesebbet mond, mint hogy szerinte, ugye itt az ókortól fogva kétségtelen alapvető tekintéllyel bíró, ugye tragikus műről kell, hogy szó legyen. Tehát ugye itt az a szándék, hogy az Zarathustrát ebben az értelemben tragikusnak, esztetikai minőségét tekintve tragikusnak, ha ez egy esztetikai minőség. Végül is ennyit beszéltünk meg eddig, hát már számos kitérővel, vagy azt nem menekülhetnek, tehát különösebben sehova, a legmagányosabb magányukba sem, mert azt, hogy tragédia, azt mindannyian, tehát arról van elképzelésük. Tehát itt azt kéne kitalálni, hogy hogyan tragikus. Egyébként ugye fölolvashatom, tehát odáig nem olvasom föl, mert tehát ugye, de arról van szó, hogy fogja magát Zarathustra, és a jó öreg barlangjából. Ugye itt van ez a diszkurzus a nappal, azt mondja, hogy talán innen, hogy ez a vége, le kell hát ereszkednem a mélybe, ahogy te is cselekszel esténként, midőn eltűnsz a tenger mögött, hogy bevilágítsd még az alvilágot is, gazdagnál is gazdagabb csillag. Alá kell buknom, akár csak neked, így mondják az emberek, akikhez le akarok jutni, ugye? És akkor azt mondja, stb. Íme a kehely ürülni szeretne, és Zarathustra ismét ember szeretne lenni, ezzel bukott alá Zarathustra. Tehát ugye Untergang alá. Tehát ebben az értelemben mégiscsak van valami, ugye tragikus bukás, az már sokkal plauzibilisebb, tehát ugye a német szó az Untergang, ami valóban nem csak egyszerűen az, hogy lemegyek a lépcsőn, ugye, hanem az Untergangban ugye egy bukás, pusztulás, stb. Romlás, ilyesmi dekódolható. Tehát ezt kéne valahogy összeraknunk, hogy kell itt értelmeznünk a tragikust. Mit jelentett itt? Honnan lehetne ezt? Igen? Kölcsön adná?
Persze, mit?
A tollat. De maga is az. Csak
a szerúza.
Akkor azt?
Jó, a tollat.
Nekem mindegy, azt hittem, hogy akkor íróeszköz, bocsánat, teljesen adeklet, bocsánat, azt hittem, hogy ez is toll. Köszönöm. Igen? Igen. Tehát akkor nem tragikus. Tehát akkor hazudik, félreértés van, rosszot használ. Köszönöm, kezdem. Mert valóban tehát a tragikus minősége nem, legalábbis abból, amit megbeszéltünk, ugye nem vánvaló. És tökéletesen igaz, ez szerintem egy nagyon jó érzékeny észrevétel, hogy valóban tehát úgy tűnik, hogy ebben a bukásban veszteség van, ami a felfogásunk szerint ugye valamennyire minden tragikusnak a nélkülözhetetlen kelléke, hogy ott ugye valami elpusztul, vagy valaki, stb. De itt úgy tűnik, hogy ez egyben adás is, tehát ez valami többlet is keletkezik, tehát valóban van zavarba ejtő egy kicsit ez a tragikus egyenlet. Tehát a hiába valósága, amikor kicsit abszurd, igen. Bár az abszurd ugye eléggé kizárja a tragédiát, vagy nem tudom. De jó, ez is köcsögtem. Tehát ugye Zarathusztrának a bizonyos értelemben tehát az egész feladat, ugye, hogy ő maga legyen, ugye ebben van egyfajta lehetetlenség. Tehát erről beszéltünk már. Ugye a szöveg arról szól, hogy Zarathusztra legyél az, aki vagy, az örök visszatérés tanítója, és akkor Zarathusztrának rájön, hogy leider nicht, kichkan nicht, ugye nem megy, stb. Ez is jogos. Igen?
Nekem az ötletem, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ő felköltözött a hegyre, azzal valamilyen módon az emberi világ és az emberi viszonyok meg sors fölé akart emelkedni, és amikor rájön arra, hogy ez hiába való, és visszatér kvázi egy alacsonyabb emberi szintre, mindenképpen tragikus.
De miért mindenképpen? Ez valószínűleg ez a mozgás, de miért tragikus ez? Vagy miért mondja nincs, hogy ez tragikus? Hanem is inkább, mert bocsánat, ne felejtsd a szemben, ugye én azt gondolom, hogy általában legalábbis az antik tragédiának az volt a modellje, nem? Hogy az ember föl akart emelkedni, ez a híres hűbris, a többi, ugye? Tehát, hogy fölemelkedni az istenek közé. Tehát...
Igen, ez lett volna a következő mondatom, és aztán amiknek legalábbis az antik hősökörekig is szembesülni kell az emberi sorsnak a minden ellenmondásosságával, meg nehézségével. Tehát az is egy lefelé mozgás, és itt szerintem valami hasonló
történt. Igen, tehát akkor ugye ebből látszik is, hogy önmagában azt, hogy, és ez nagyon nyilván egyfelől megkönnyíti, másfelől megnehezíti a dolgunkat, tehát ez nyilván nem ez ebből a hozzászólásból jól látszik, hogy itt szó sincs arról, hogy az egy az egybe az antik tragikus modellje volna. Tehát nyilván nem arról van szó. Ugye múltorán beszélgettünk itt az örökké valóság versus ugye lélek halhatatlanság a probléma, de az is ugye csak egy interpretációja az antikvizás, és itt is nyilván a tragikus sem, ezek szerint, tehát legalábbis nem mechanikusan, nem az antik tragikus modelljéről van szó.
Tragédia születésében pont azt írni, az igazi hősnek mindenképp, minden esetben el kell buknia, és alá kell merülnie ahhoz, hogy valamilyen szinten fölemelkedhessen.
Igen.
Itt is pont ugyanez történik.
És ez miért van? Tehát miért szükségszerű ez a bukás vajon, vagy miért...
Nem tudom, hogy írtad, ezt már
elfelejtettem. De ez is jó, tehát ugye itt pontosan, tehát mit mond ez a ezt minden kéne? És itt kitagadna meg önmagát? Ebben azért nem? Hát elképzelhető, bár a szöveg nekem mintha pontosan azt mondaná, hogy mintha eldöntöttem volna, tehát ugye gondoljunk benned, az Grösztes Vergevich, tehát ugye ha kicsit alkalmazzuk azt, amit olvastunk, tehát hogy mintha most lejön a amúgy kényelmes, ugye összkomfortos barlangjából, ez ugye pontosan azzal függ össze, hogy azt mondja, hogy egy új Vergevich kell az egzisztenciának, ugye pontosan ahogy a kollégina mondja, hogy fönn az istenek között, etc. Tehát valóban, tehát ugye Zarathusztra túl sokat volt ott fönn, és hiányzik a súlya az egzisztenciának. Tehát valamilyen értelemben ugye nem alá kell buknia. Ez, mint hogyha ez volna a szituáció. Ezeket az önmagában nyilván, tehát valamennyire, ha egy kicsit beleimlök, kezdődhet valóban egy tragédia így, hogy valaki egy metafizikai világból ugye kénytelen az emberek világába lejönni, átlényeg. Ugye van ebben egy furcsa gesztus persze, hogy Zarathusztra, de ugye nem meglepő módon, hiszen Zarathusztra, és ugye ez már azért az értelmezés, ugye ha emlékeznek, ugye már jött a démon, aki számára isteni volt, ugye és ez előbb van. A 341, ugye nem tudnak olyan rendszert mondani nekem, ahol a 341 nem előbb van, mint a 342, tehát ugye ezt nehéz lesz vitatniuk, tehát a Svergevicht ügy, ahol egy Isten szól hozzá, ugye, és ez a gondolat első közlése, az ugye megelőzi azt, hogy incipit tragédia. Tehát ugye megjelenik az Isten, és ezáltal kezdődik a tragédia. Tehát, mint egy, ugye ebben fölismerünk valami fajta, ugye, tehát egy olyan kört, ami ugye nincs egyébként messze az általunk már értelmezettektől. Tehát, mint hogyha kétségtelen ez valamilyen értelemben a következmény megelőzni. Tehát az ember azt gondolja, hogy igen, kezdik a tragédia, és majd jön Isten. Itt pedig úgy tűnt ki, hogy jött Isten, és kezdik a tragédia. De ezt most bizonyos fokig fölfüggesztve, vagy zárójelben hagyhatjuk. De ugye már ez a két, ha semmi más nem teszünk, csak figyelünk arra, hogy mi a sorrendje ennek a két aforizmának, már ott látjuk, hogy van egy csavar a történetben, és úgy valamilyen szinten ez a csavar ismétlődik meg akkor, hogy az istenek közül jön az emberek közé. Tehát ugye miért van ez? A szöveg mindent megtesz azért, ugye, hogy ugyanazzal a technikával dolgozom, mint eddig, eltünteti a saját kezdetét, eltünteti a saját eredetét. Ugye? Tehát nincs kezdete, ugye pontosan az van, amit a démon mond, valahol jön, és választani kell. Ugye? Tehát valamilyen értelemben ez a forma, amit mond. Tehát nincs olyan, hogy igen, beülünk a színházba, szétmegy a függöny, megjelenik a színpadon Siegfried és Sieglinde, és akkor elkezdődik a tragédia. Ugye nem? És mert tudjuk. Tehát pontosan erről van szó, hogy már itt is tulajdonképpen az ok és a következmény, ahogy akarják, ugye meg van cserélve. De ez még mindig csak egy formális dolog. Én ahhoz tényleg vissza, mint amit a kollega úr mondott nagyon helyesen és plauzibilisen, ugye a tragédia születésének a kontextusba emelésével, hogy itt ugye a hősnek ezt és azt kell csinálnia. Most elvonatkoztatunk attól, amit mondott, ugye a bukásról, meg itt is egy bukásról van szó. Ezen a másik mozzanaton gondolkodjunk el, hogy a hős. Ugye? Tehát őt is azt mondja, hogy a hősnek ezt meg azt. Tehát mit mond ez nekünk arról, hogy milyen is a tragédia, vagy mi kell a tragédiához, vagy hogyan közelíti meg a Nietzsche konkrétan a tragédiát, vagy a tragikust. De ha már véletlen, de tényleg véletlen van nálam, mert másra használtam, de akkor egy olyan segítséget adok maguknak, amit lehet, hogy meg se érdemelnek. Nem, természetesen igen. Ugye azt mondja, itt a Heidegger idéz egy, tehát ez a, esküszöm, tényleg nem emiatt hoztam, ez egy ilyen igazi klasszikus véletlen. Azt mondja, tehát a túl jón és rosszomban a 150. töredékből idéz Heidegger, és ez tulajdonképpen a gnómája, vagy ez a mottója az egész tulajdonképpen a visszatérés gondolat elemzésének, figyeljenek, ezt mondja, ugye, tehát Nietzsche. Azt mondja, a hősök körül minden tragédiává válik, a félisten körül minden szatírjátékká, és Isten körül minden, hogyan? Talán világá, nem tudtam jól intonálni. Tehát ugye, um den Heldenherum wir alles zur Tragödie, um den Halbgottherum alles zum Satyrspiel, um Gottherum wird alles wie vielleicht zur Welt. Tehát ugye mit mond? A hős körül minden tragédia lesz, a félisten körül szatírjáték, Isten körül pedig hogyan? Talán világ? Ez a töredék. Hogy kapcsolódik ez ahhoz, amit a kollega úr mondott? Kis fantázia, alkalmazott gondolkodás. Ugye? Tehát mit mond? A hős körül minden tragédiává válik, a félisten körül szatírjátéká, és Isten körül némi hezitáció, talán világ. Mi a tragédia legfontosabb eleme? Mi kell a tragédia? Mi mit mondtunk? Bocsánat, csak mielőtt. Ugye mi mit mondtunk, hogy veszteség, meg elkezdtünk, meg bukás, mert lehet, hogy nem is ez kell a tragédiához. Mi kell egy tragédiához? Mert valahogy ezt kezdtem magam mondani. De minden mondja? Nem ezt. Nem baj. Na így kezdődött, azt mondja, bocsánat. Tehát így kezdődött Zarathustra alábukása. Also begann, ugye ugyanaz, mint incipit. Tehát az utolsó szó az ugyanaz, mint az incipit, csak le van fordítva németre, begann. Ravasz, de nem jött be. De nem, ez egy jó vészet, de nem. Tehát, de mi, akkor mi, mondom, ez ebből lehetne indulni. Mi kell ezek szerint, tehát mi a tragikusnak a receptje? Mi kell ahhoz, hogy egy, a vegykony, ugye mit mond Hegel? Azt mondja, kell egy konfliktus. Ugye mit mond Arisztotelész? Katarzis? Mond Nietzsche. Egy hős. Pontosan. Tehát azt mondja, hogy a tragikusnak a legfontosabb alkotó része, de hát ez ugye ezt mondja ki a túl jón és rosszonnak, ez ugye a Heidegger által idézett töredéket. Tehát egész egyszerűen, ha van egy hősöm, akkor szinte mechanikusan, szinte magától értetődő módon minden tragédiává válik körülötte. Vajon miért? Tehát ugye itt van Held, ez az algoritmusunk. Ugye? Tehát, és ez érdekes, tehát valóban nem az, hogy valaki meghal, Kreó félreérti, Antigoné nem hagyja, vagy modern tragédia, nem ez. Tehát egy hős. Hős körül minden tragédia válik. Vajon miért? És ebben, na, parancsolj.
Nem azért, mert a hős képes elviselni
ezt a nehézkedést. De ugye pontosan erről van szó. Tehát ez az összefüggés, ugye? Tehát a választás... Miért előzi meg a választás azt, hogy ki a hős? Ugye, tehát ez nem is olyan egyszerű, azt mondják, hogy hős, ki az a hős, mindegy. De ugye nem lélektani tulajdonságokról, azt mondja, ugye nem a testi erejéről, meg nem tudom én mi, meg a... Ugye, tehát nem ezt teszi a hőst, hanem valóban a választás. Ugye ez magyarázza meg azt, hogy ugye a Svergevist ugye megelőzi az incipit tragédiát. Miért? Miért van ez? Nem a megelőzés, hanem hogyan következik ebből a Svergevicht ügyből, a hős legmagányosabb magányából az, hogy Herum wird alles tragödi. Na? Tehát alkalmazzák azt, amit megbeszéltük a Svergevicht ügyben. Mit jelent? Mi fejeződik ki egy grözt a Svergevichtben? Mit mondtunk, Tam? Mit mondtunk ott? Mi az, amiről ez a választásban mi van? Hát körülbelül, ugye ezt már inkább egy isteni dolognak tekinti, ugye már az a töredék is, de ugye pontosan, tehát itt ugye ez a Nietzsche-i gondolatnak ugye a Sava Borsa, hogy itt valóban ez a gondolat az ő esetében mondja, valóban isteni formában jelenik meg, ugye ami tovább bonyolítja a helyzetet, de hogyha ettől az isteni hozzáadástól, vagy ettől az isteni normától eltekintünk, ugye pontosan arról van szó, hogy automatikusan igaz, tehát hogyha ő ennyit mond ez a két töredék egybeolvas, és ezzel kezdődik a tragédia, ha egy hős választja önmagát, akkor a létezés automatikusan tragikus színezetet kap. Ugye? Tehát ugye megfordítva a dolgot, azt mondja, hogy ha ezt az egész dolgot, ugye kis barátaim, ezt nagyon nehezen fogják megérteni, mert itt egy hős választását kell látniuk. Maguk, ugye, meg bocsánat a lekicsinylésért, ugye magamat is beért, a kis barátaim minimum 2000 éve nem láttak hőst. Minimum 2000 éve nem láttak olyan valakit, aki meg tudta maga körül változtatni a létezést. Az utolsó ilyen az Jézus Krisztus volt. Ugye, tehát maguk ilyet nem láttak, fogalmuk sincs, hogy mi az én Zarathustrám az első ilyen, aki ezt hogy körülbelül, meg hát én magam, ugye Friedrich Nietzsche, tehát körülbelül én vagyok, aki ezzel legitim módon ugye megpróbálkozhatok. De mondom, tehát a viccet meg az iróniát félretéve, ugye pontosan erről van szó, a tragikus egzisztencia körül, ugye a tragikus egzisztenciának az önmaga választása, hiszen ugye elfogadtuk, hogy ebben a választásban megváltozik mindennek a súlya, átíródik a létezőnek a súlya, átíródik benne a létező, egy új választás, hogy tetszik, fényében ragyog, vagy struktúráját veszi föl, ennyit, pusztán ennyit mond, és most, hogy mi a tragikus, ezt majd még meg tudjuk beszélni, de ennyit mond, tehát ha egy hős választ, az valóban olyan erejű egzisztenciális választás, hogy abban mi történik, tulajdonképpen újra értelmeződik a létező, ennyit jelent. Hiszen ha a gondolat maga is egy állandó értelmezés, ennek a gondolatnak a hősies választása, a hősies interpretációja pontosan azt jelenti, ha ugye belegondolok, nem más, mint a filozófia. Ez a filozófiának a definíciója. Ha ezt egy filozófus gondolja el, egy filozófus választja magát, úgy, hogy az ő egzisztenciája valóban a létezés, a létező súlypontja, gravitációs pontja lehessen, ennek a jelentősége nem kevesebb annál, mint hogy a létező en bloc átértelmeződik. Ezt akarja nekünk mondani. Tehát azt mondja, hogy ha most az átlagembert zárjába tesszük, és azt mondja, hogy egy filozófus válik hőssé, ugye nézzenek rám Nietzsche, ugye? Akkor itt valóban ez a filozófia, ez a filozófiának, a, ugye, és hogyha itt vissza lehetne menni a tragikus, a görögök tragikus korszakát, stb. Már a tragédia születése is ezzel foglalkozik, ugye a tragédia nem születése nem egyszerűen csak egy esztétikai értekezés arról, hogy ami ugye nem, tehát azt már akkor megmondták neki, hogy Nietzsche nem így volt, ezt ne csináld, ugye, tehát történetileg, neki ott nem volt igaza filológiailag, ugye teljesen, mert nem filológiát űzött, hanem filozófiát. Ugye ő azt mondta már ott is, és a görögöknek a korai görög tárgyú írásokban is azt mondta, hogy a Platón előtti filozófiának az adta a tragikus minőségét, Ugye? Hogy az emberek egy teljesen más értékrendszer alapján filozofáltak, ugye képesek voltak arra, hogy önmagukat válasszák, képesek voltak arra, hogy tragikus minőséget adjanak a világnak, és ez volt a tragédia. Ugye hát pontosan erről szól a tragédia születése nekünk, ennek a történetnek a másik oldalát, hogy ezek a fonákját mutatja meg, a tragikusnak a szókratészi és az euripidészi és a modern átértelmezését, igaz, ahol azt mondják, hogy pontosan, amit ugye mi kezdtünk keresgélni, hogy értékvesztés, veszteség, halál, bukás, megvonják a nyugdíjat. Ugye ezek az összefüggések, amelyek ugye egy tragédiát, tragédiává tesznek. Ugye pontosan ezt mondja a tragédia születés, hogy Szókratésszel és Euripidésszel, a rációval, a struktúrával, tehát azáltal, hogy a darabot, a formát elébe helyezzük a tragikus gondolatnak, a hősnek, aki maga a gondolat hordozó, elveszítettük, ez a tragédia halála. Pontosan ez a tragédia halála, hogy elfelejtettük azt, hogy a hős körül válik minden tragédiává. Tehát nincs arra szükség, hogy legyenek tragikus értékek, amelyeket inszenírozni kell. Az Zarathusztrában sincsenek tragikus értékek, amelyeket inszeníroznak. Tehát nincsenek előzetesen adott problémák, nincsenek értékek, amelyek elpusztulnak, nincsenek értékek, amelyeket ebben az értelemben újra alakít, vagy újra formáz. Tehát a hősből kell kiolvasni, ugye ez lenne az első értelmezése. Ugye, tehát végsősoron mi történik, ugye ebben a gesztusban, ugye, tehát Nietzsche azzal számol, vagy azt szeretné, hogy az ókornak alkalmasint, és ezáltal a világirodalomnak ugye a legnagyobb tekintéllyel bíró formációját, irodalmi formát, a tragédiáját, egy új Schwergewichtet adjon neki, átértelmezze. Ugye? Tehát az nyilvánvaló, hogy valami olyasmit kell választanunk, tehát eleve kell egy nyelvet beszélnünk, hogy értsük egymást. Ugye? Tehát nyilvánvalóan igyekszik ott keresni az új értékadás, meg az új választásnak a lehetőséget, ahol valóban mi magunk is, ugye, kései modernek, ugye, valami fajta lényegest, valami fajta alapvetőt keresünk, de ugye a gesztusban pontosan az fejeződik ki, hogy ha és amennyiben ugye az ókorban is végül is ebben a formában adták meg a legnagyobb súlyt a létezésnek, mi is ezt tesszük, de ugye itt nem lehet természetesen szó az ókor másolásáról, az egész gondolat lényege az átértelmezés, tehát a tragédiát ez az új, autentikus, stb. Átértelmezése. Azáltal, hogy ugye fölfedem azt a lényegét, hogy amit már, ugye, már az ókoriak is kezdtek elfelejteni, hogy a hős körül, tehát a tragikus egzisztencia létező új tragikus értékét, azt a hős egzisztencia, a hős önmagát választása hozza elő. Tehát ezáltal tragédia. Ezáltal tragédia, hogy ugye ezt a modellt követi, ugye itt egy hős körül, egy hősnek a legnagyobb nehézkedéséről van szó. Tehát ez a válasz. Tehát ugye Zarathustra, itt tulajdonképpen ugye áthangszerelve, vagy átfordítva azt, amit mondtunk eddig, ugye pontosan azt történik, hogy a szöveg a Zarathustra önmaga választásának a története, ami nem problémamentes, mint tudjuk, és ezáltal a létező, mivel itt ugye egy filozófus tanítóról van szó, ugye végső soron arról beszélünk, hogy a létező hogyan értékelődik át, hogyan válik mássá, egész egyszerűen annak a tükrében, vagy annak a fényében, hogy itt egy grandiózus, heroikus egzisztencia választja önmagát, és ez a filozófia. Tehát itt ér megint a nem tudom, hanyadik szinten össze az, amit mondtunk arról, hogy a gondolkodás és a... Tehát ez a gondolkodás szükségszerűen tragikus formát kell, hogy fölvegyen, mert a tragédia nélkül nem létezne. A hőst nem lehet, ugye ezzel próbálkozó Szókratész vagy, tehát a hősből nem lehet kimetszeni a minőségét, a gondolatát. Ha nem tetszik a hős, akkor tessék hagyni a filozófiáját is. Ugye lásd ecce homo. Ha nem tetszik a hős, és nem tetszik a körülötte kialakuló tragédia, akkor nem kell foglalkozni, akkor tessék mást olvasni, aki ezt nem követeli meg. Tehát ebben van egy követelmény, egy választás. Ha engem választanak tanítójuknak, akkor fogadják el, hogy ezen a módon tanítok. Ez az én példám. A tragikusnak a példája. Nem lehet leválasztani. Nekem nincs tanításom, ami független volna a létezőnek egy ilyen fajta átértékelésétől átírni. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Nem azért írtam ezt, mert nem azért adtam maguknak, etc. Nem fogadom el. Nincs ilyen. Menjünk tovább. Bár ez az én hibámból ragadtunk itt le. Tehát mi az, ami tehát, ugye tehát ez volna itt a tragikusnak az értelmezése. Még egy fontos dolog van, ami újra tulajdonképpen egy más, enyhén más perspektívából megmutatja azt, hogy miért is elképzelhetetlen ezt a gondolatot a tragikus kontextusa demonstrálni, vagy tematizálni, leírni. Tehát ha most ezt így, ezeket a tanokat úgy körülbelül átbeszélvén némi hajlandóságot mutatnak arra, hogy elfogadják, belegondolnak. Mit ad ehhez a, tehát mit ad a tragikus ezek szerint? Tehát hogyan viszonyul ez a fajta tragikus minőség a gondolathoz? Ugye, tehát tudjuk, hogy a gondolatnak az a sorsa, hogy kimondják, megjelenjen, ugye ezt keresi, erről szól a mű. Hogyan kapcsolódik? Tehát ugye ezek szerint a gond, tehát a hős körül ugye minden azzá válik, tehát szükségszerűen a gondolata is. Hogyan lesz ebből, hogyan fonódik össze a tragédiának és a tragikus gondolatnak eképpen a sorsa? Tehát mi az, amit a tragédia ehhez hozzáad? Tehát, hogyha ha látjuk azt, ugye, tehát, és akkor itt most már nyilván nem tudunk arra gondolni, hogy valami fajta érték, meg ilyen konfliktus, a régi meg az új istenek, etc. Tehát nem erről szól, hanem ugye egy hős önmaga választása. Tehát akkor mit ad ez a gondolatnak? Vagy hogy mi az, ami ezzel itt a gondolat számára, ugye, aki szintén bizonyos értelemben akarja magát, meg akar mutatkozni, ugye? Így van, de pontosan, de miért? Ezt a kelt kéne tovább gondolnunk. Pontosan, hát ez nyilvánvalóan a hős, tehát ezt egy ilyen gondolathoz kell egy hős, ezt így van, tehát kell pontosan, tehát ezt egy hős tudja magából ki. Tehát egyébként mondom, hogyha nem utálják ezt a szót, hogy hős, nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy filozófus, tehát mindegy. Csak ezen unalmas, hogy filozófiát filozófusok csináljanak. Tehát semmi drámai nincs. Valóban, tehát kell egy filozófus az, hogy a filozófiai gondolat előjöjjön. Akkor azt kezdem, hogy miért egy tragikus filozófus kell ehhez? Itt a tragédia születése olvasói, ismerői előnyben lehetnek. Ha megkérdezném, hogy miről szól a tragédia születése, és túlnéznénk ezen, hogy Apolló, meg Dionysosz, meg hogy van, meg mi van, miről szól? Tehát mi a lényege? Hogyan van definiálva a tragédia? Szókratész tönkretette, így van, de milyen volt még, amikor jó volt? Mit csinálnak egymással Dionysosz és Apollón a tragikus pillanatában? Igen, milyen ez a harmónia, vagy miről van ott szó? Mindenki olvasta a tragédia születését? Nem olvasta a tragédia születését? Jó órára olvassa. Ezt értem, nem tudok más. Tessék haza menni elolvasni. Na, milyen harmónia? Miért kell ott harmónia? Ami egyébként nyilván önmagában egy megdöbbentő dolog, hogy csak zárjába jegyzem meg, ugye, ahol mindannyian konfliktust, veszélyt, pusztulást, stb. Vártunk, ott ugye a kollega úr helyesen mondja, bizonyos értelemben egy harmónia van, tehát ez is ugye egy az egybe ellene megy annak, amit mi modernek gondolunk a tragédiáról. Tehát igaz, csak meg kéne mondani, hogy hogyan működik ez a harmónia. Ugye, tehát azt mondja, hogy Apollón Dionysosz nyelvén beszél, ugye? Körülbelül ezt mondja. Tehát mit jelent az, hogy egy Isten a másiknak a nyelvén beszél? Tehát ugye akkor így kérdezem, nagyon alapvető, ki a tragédia hőse a tragédia születésében? Ha megmondja, egy valaki, mindig ugyanaz. Ugye, tehát Dionysosz maga, ő a hős. Ugye nem meglepő módon körülötte válik minden tragédia, etc. Mit jelent az, hogy ki Apollón? Minek az Isten? Ugye Dionysosz a mámor, Apollón, ugye egy plasztikus isten, stb. Forma, ugye? Tehát mit jelent az akkor, kedves hölgyeim és uraim, hogy a tragikus pillanatában e között egy harmónia van, és a forma istene a mámor istenének a nyelvén beszél. Ez mit jelent? Valóban egyfajta harmóniát, de ez mit jelent?
Talán olyan az, hogy megjelenik, hogy a gondolatot egy irodalmi nyelven tudnak közvetíteni.
Pontosan. Ugye ugyanaz a probléma, mint az Zarathusztrában, ami nem feltétlenül csak az irodalmi nyelvre vonatkozik, hanem ennél egy alapvetőbb, tehát a nyelvre magára, ugye ez a nyelv születésének a pillanata, tehát azt soha ne felejtsük el, hogy Dionű, itt egy olyan hőssel van dolgunk, aki nem tud beszélni. Hát ahol az ő, és a legmagányosabb magány sem tud beszélni. Hát itt ugye miről van szó? Ez az egész könyv ugye arról szól, hogy, és már csak ezért sem demonstrálható ez a gondolat, meg vezet hozzá logikus út, levezetés, dedukció. Amit ki akarunk mondani, az nem nyelvi. Arról pontosan tudjuk, hogy nem nyelvi. Tehát a tragédia,
Ugye gondoljuk bele, tehát az, hogy valami körülöttem tragédiává válik, ugye ezt más szóval úgy mondhatnám, és ugye ez a Nietzsche-i tanítás tulajdonképpen a nyelvről, vagy legalábbis ez a Zarathustrának a nyelv filozófiai koncepciója, hogy végül is a tragédia az nem mást jelent, mint azt, hogy ez az eredendő hallgatása a legmagányosabb magánynak, hogyan válik, hogyan tehető nyelvé. Hogyan mondható ki az, most már végletekig leegyszerűsítve, ami nem kimondható, tehát milyen formát kell, hogy vegyen az, ami nem mondható ki a nyelvben. És ezért, ezt valaki nekem meg tudja mondani? Amúgy, hogy milyen formát kell, hogy vegyen? A kimondhatatlan, hogy kell a kimondhatatlanról beszélni? Ahogy óhatja. Vízi volen. Én nem tudom. Tehát senki sem tudja. Ugye értelmetlen a kérdés, nincsen. Ezt Wittgenstein is megmondta többször, nem lehet róla beszélni, de nem lehet, nem tudjuk. Tehát ezért van az, ugye, tehát ez a Nietzsche szándékai szerint, ugye ez a filozófiának az utolsó bástyája volna, ameddig tudás, hagyomány, stb. El lehet jutni, hiszen ő azt mondja, azzal érvel, hogy a filozófia nem állhat meg ott, ahol a 18.-19. század, meg Kant ugye különösen kijelölte a cölöpeit, meg a határát, meg a kritikát, hanem arról van, hogy igenis én tudok egy formáról, amit mi most már irodalomnak tekintünk, de ugye a régiek ezt egy filozófikus műfajnak tekintették, és ez a tragédia. És hogyha én ugye valóban egy filológusi hősiessége újra kreálom maguknak a tragédiát, akkor garantálom, hogy ez, mint filozófia, sokkal többet fog mondani maguknak, mint bármilyen modern filozófia. Tehát ebben van a gondolatkísérlet. A tragédia, igenis a görögöknek volt egy modelljük arra, volt egy eszköz a kezükben arra, hogy szembesüljenek a saját kimondhatatlanjukkal. Nekünk ez a társadalmi, vagy a történeti diagnózis. Nincs sok más kételkedő, meg kritikus, ugye modernség ellenes, bár nincs a modernség ellenessége, ugye végsősorban csak egy interpretációs hely, de mindegy, mondjuk azt, hogy modernség ellenes, vagy modernség kritika, tehát ez ugye pontosan abból fakad, vagy részben abból fakad. Nietzsche tulajdonképpen azt mondja, hogy nekünk nincsen meg az a fajta, tehát mi túlságosan leegyszerűsítettük magunkat, mi túlságosan unalmassá, mi túlságosan racionálissá tettük magunkat, ez a civilizáció. Nekünk nincsenek eszközeink arra, hogy arról beszél, tehát túlságosan szűkre van szabva az, amiről beszélni tudunk. Ez egy filozófiai probléma. Tudnék, a filozófia az nem állhat meg tényeknek a pozitivisztikus rangsorolásánál és klasszifikálásánál és rendszerépítés. A filozófia az emberről szól. Az emberről kell, hogy szóljon. Most tudom, hogy ez közhely, vagy ezt tudom, nem tartják előképpen drámainak és váratlannak, de valamiképpen mégiscsak erről van szó. És meg kell nézni, volt, aki nálunk ezt jobban csinálta, és a görögöknek volt eszközük arra, hogy a saját kimondhatatlanjukról, a saját, ha úgy tetszik, szorongásukról, a saját akármiükről tudjanak beszélni, és ez volt a tragikus forma. Nyilvánvalóan itt senki nem azzal próbálkozik, hogy egy az egyben, ugye a tragédia születése is megmutatta, hogy transzplantálni, átinterpretálni, pontosabban áthozni egy az egyben, lemásolni nem lehet, átinterpretálni lehet, és tulajdonképpen erről van szó. Tehát ugye ő azt mondja, hogy a filozófia egy olyan műfajról vagy instanciáról tud, ahol tulajdonképpen a nem látható, az avizuális, a kimondhatatlan filozófiai eszközökkel, és azt mondja, hogy ez még filozófia, ugye kimondhatóvá és plasztikussá tették, és ez volt a görög tragédia. Tehát ez a végső és legutolsó válasz arra, hogy milyen és mi a Zarathustrának a formája. Tehát mindaz, amit eddig mondtunk, azok csak formális vagy másodlagos jegyek. Ugye arra vonatkozóan, hogy nem választható le a gondolat, itt az irodalmi forma a lényeg, mert hiszen egy hős sorsa fejeződik ki benne, tehát van egy sztori, de ennek mind a mélyén vagy az alapjában az van, hogy a tragédia az a műfaj, ami a nem láthatót láthatóvá teszi. Ez tulajdonképpen az utolsó. Tehát ugye a végső soron, mint már ezt számtalanszor megbeszéltük, ugye a konkrét, akkor mit mond, ugye Herr professzor Nietzsche, tehát akkor mire is tetszik gondolni? Ugye a vásznál emiatt, hiszen ez egy olyan fajta gondolkodásmód, amelyik irodalmi, amelyik elválaszthatatlan attól, hogy hogyan jelenik meg, az egész Zarathustra, tehát enélkül nem lehet olvasni, hogy ezt ne értenénk, a vi az sokkal fontosabb. És ez nem egy szövegdekadencia, ez nem retorizáltság, ez nem azt jelenti, hogy mellé beszélünk. Egész egyszerűen az erőfeszítés azért, hogy valami kimondhatóvá váljék, hogy megjelenjék, hogy fenoménné legyen, a valami a létezés rejtélyéből, ami nem mondható ki, amit át kell hangszerelni nyelvé. Ebben a kontextusban, vagy ezt az erőfeszítést tekintve, a mikéntje a kimondásnak, a forma, ha akarják, és ezzel, ha tetszik, mondhatnak is ítéletet a Zarathustra fölött. A forma ebben az értelemben szükségszerűen alapvetőbb kell, hogy legyen. A technika, hogy hogyan kell megcsinálni egy tragikus művet, és ebben lehet, hogy nincs, nem a legjobb nyilvánvalóan. De minden esetre ebben az értelemben a megmutatás hogyanja szinte misztériumszerűen, szinte jelenetszerűen, előadásszerűen fontosabbnak kell lennie, mint hogy mit mond, hiszen a mit mond az esetleges. Az mindenkinek a saját sorsa, nem? Tehát a tragédiában, ezt már Arisztotelész is ugye megmondta, a tragédiában mindenki a saját sorsán tűnődik el. Nincs pozitív tartalma. Ugye ez már csak egy későbbi interpretáció, hogy van benne egy konfliktus, meg a régi. A tragédia arra való, hogy szembesítsen magunkat, mivel? A Das größte Schwergewicht-tel. Ugye, és Nietzsche azt kezdve, hogy mi történik akkor, ha ezt egy isteni erejű filozófus teszi, átalakul az egész egzisztencia. És ugye ezzel szemben, ugye, és hát nyilvánvalóan most már akkor értjük, hogy ez a felsőbb ember, és így tovább. Ja, itt van. Ja, tehát ennek a kontextusában kell olvasni, mert ugye ez így megyünk majd tovább, tehát erről már tulajdonképpen beszéltünk. Tehát ugye nyilvánvaló, ugye tehát, hogyha ez most így megvan, értjük, hogy hős, értjük, meg kell mutatni, akkor ugye értjük a filozófiai programot is. Tehát ugye a filozófiai program ugye annak az a lehetetlen feladat, hogy megmutassuk, ugye az ember feletti embert. Tehát ugye akkor nyilvánvalóan ez a innen érthető meg, vagy ez a amiről már beszéltünk, és ugye, hogyha ugye látják, ugye, tehát innen, tehát ugye azáltal, hogy a hős, ugye ez az ember feletti ember, stb., ugye ebből nyer értelmet az igazából, ugye, tehát hogyha ugye ő az, aki körülött az egész egzisztencia átértelmeződik, akkor ugye mi történik, mi magunk is átértelmeződünk, tehát ugye innen tudjuk meg, hogy kik is vagyunk, ugye, tehát most még, amíg nincs itt, vagy amíg ez a gondolat nincsen, addig, ugye végülis ezt mondja Nietzsche, addig mindannyian tulajdonképpen bizonyos értelemben biztosak lehetünk magunkban, vagy biztosak is vagyunk. De ugye ennek a gondolatnak a démonisága az ugye arról szól, hogy ugye minden átértelmeződik egy ilyen átértelmezésben, és mindenki választásra kényszerül, és ugye csak az Übermensnek a tulajdonképpen ebben az új értételezésében, ebben az új perspektívában derül ki a választásban, hogy kik vagyunk, és ugye innen lehet csak érteni azt, hogy amiről már beszéltünk a bevezetésben, ugye ezt a bizonyos az utolsó ember kategóriáját. Ugye, tehát addig, tehát az utolsó emberről ugyanúgy, ahogy annak idején, ugye megbeszéltük itt az Isten alatt gondolatnál, hogy Istent és embert együtt kell, tehát ugyanúgy az Übermensch sem értelmezhető önmagában. Az Übermensch az, akire tekintettel, vagy akivel összefüggésben az embert értelmeznünk kell, akire tekintettel az ember értelmeződik ebben a gondolatban, és ebben az átértelmezésben kapja meg az ember egész egyszerűen azt a jelzőjét, hogy az utolsó. Tehát mert ő az, aki nemet mond. Tehát az, hogy utolsó ember nyilván önmagában értelmetlen, vagy önmagában egy zéró jelentés volna. Nincs ilyen. Nincsen. Pontosan arról van szó, hogy az ember átértékelődik, vagy átinterpretálódik ebben az összefüggésben. Ugye csak egy illusztráció erre, az utolsó emberről, ugye erről már beszéltünk a bevezető, vagy az előjáró beszéddel kapcsolatban, itt ugye, amit gyakran idéznek, ez ugye ez a kisebbítő erény, ugye, tehát ugye pontosan azért, mert ugye a tragikusban, ugye, tehát a választás grandiózussága fejeződik ki, tehát ugye a szélsőségek, ugye, tehát mi történik egy ilyen tragikus választásban, ugye, ha most csak az utolsó szempontunkat követjük, ugye az, hogy ami, tehát metafizikailag végülis a létezés rejtélyéhez tartozik, kimondhatatlan, ugye azt kell kimondhatóvá, artikuláltá, nyelvivé tenni. Tehát ugye ebben Nietzsche azt mondja, hogy ebben heroizmus van. Tehát aki akkor ugye befejezve mára, tehát ugye azt mondja, hogy ebben van a hősiesség. A hősiesség mondhatnám, hogy mi nem. A hősiesség ebben van. Ez a filozófus hősiesség, ebben van egy metafizikai gesztus. Én vagyok az, akin ez a démoni, szétszaggatott, stb. Mámoros, őrjöngő Isten ugye formává, szóvá, stb. Válik. Mert erről még beszélünk, de ez az alaphelyzet. Ugye tehát mi történik? Oda megyek, és akkor valóban itt már kezdik látni a tragikus, tehát oda megyek, ahol ez a két erő tulajdonképpen érintkezik, egymásba csap, ugye, tehát a fenomenális és az afenomenális, tehát tulajdonképpen oda, ugye, ha nagyon le akarom egyszerűen, oda megyek, ahol a dolgok keletkeznek, hiszen hogyha az én átértékelésemben, ugye az én választásomban nyer új értelmet a létező, és így tovább. Tehát ebben az értelemben, nyilván nem a Deus, tehát nem a teremtő Isten értelmében, hanem a filozófus értelmében, aki új értelmet ad a létezésnek, ebben az értelemben teremtő vagyok. Ugye? Tehát ez a helyzet, de csak ebben az értelemben. Na most ugye ezzel áll pontosan szemben a kisebbítő erény, ugye? Tehát ez a, hogy tetszik, a dialektikus ellenpárja, itt a ez a harmadik részben van, tehát a kisebbítő. Ugye, tehát azt mondja, hogy erény nékik az, ami igénytelenné tesz és kezessé. Így csináltak a farkasból kutyát, és így lett maga az ember legjobb házi állata. Székünket kurziválva középre raktuk, ezt mondja nékem vigyoruk, épp oly messziről hallatszik ide a bajnokok haláltusája, mint az önelégült röfögés. Ugye? Csak hogy ez középszer, ha mindjárt arany középútnak dicsérik is. Értjük, enyhén közhelyszerű, semmi rendkívüli, tehát amit ebben kritizál, most ahogyan ebben a, tehát a játékba, vagy az incipit tragédiába ez a dolog beilleszkedik, az ugye pontosan az, hogy az utolsó ember az, aki nem érti ezt a filozófiai feladatot. Mondom, semmi, nincs benne több, mint amit olvastam, semmi mágia, ezek közhelyek. Nyilván az arany középszernek, meg a középútnak, meg nem tudom, közhely sem, semmi, sem, se több, se kevesebb, de ezt mondja, ugye ezt mondja, tehát székünket középre raktuk, és ugye épp oly messzire haladszik ide a bajnokok haláltussája, lásd, az erőfeszítés, ugye az egzisztenciának az átértelmezésére, ugye mint az állati, tehát ugye az előjáró beszéd is megmutat ezt a majom ember Isten dolgot, tehát ugyanazt játsza, tehát ugye az utolsó ember az, aki végül is ebben az értelemben nem tudja önmagát választani, tehát nem tudja, ugye csak tehát büszke arra, hogy nem állat, és semmit sem akar tudni, vagy semmit nem tud arról, ugye hol van hogyan kéne meghaladni az embert, és így tovább. Ugye, most ezt értjük, tehát ezzel nem kell túl sokat gondolkodni. Ami ennél fontosabb, még egy dolog, igen, tehát ugye az ilyen középszerű emberekhez vajon mi a hősnek a viszonya? Ugye könnyen kitalálható. Megvetős, ugyan köszönöm. Ugye ez egy veszélyes szó. Mi sem keresztényibb, pontosabban ellenkeresztényibb, mint a megvetés. Tehát valóban a megvetés. Ugye? Tehát ez a kult szó. Tehát hogyan viszonyul, ugye most már végül is, ha tetszik, félelmetes, vagy nem tudom, milyen dolgokról beszélünk. Tehát hogyan viszonyul egy ilyen egzisztencia hozzánk az átlaghoz a megvetés módján. Ugye? De ebben a megvetés, ez se nehéz követni lélektanilag. Ugye? Tehát aki képes önmagát választani, megveti azokat, akik nem képesek önmagukat választani. Ugye? De mit mond, ugye? És ez pontosan ez teszi a feladatot abszurdá, vagy ha úgy tetszik, lehetetlenné. Ugye azt mondja a továbbállásrólban például, csak is a szeretetből szárnyalhat föl az én megvetésem. És hogy itt a megvetés az hangsúlyos, értjük? Tehát a megvetés az, ahogyan a felsőbbrendű ember, az übermensch értelmezi az utolsó embert. Tehát ugye ez az, ahogyan ugye az utolsó ember számára megjelenik. És az én óvaintő madaram, tehát csak is a szeretetből szárnyalhat föl az én megvetésem és az óvaintő madaram, nem pedig a mocsárból. Zarathustra majmának mondanak egy tajtékzobolon, nekem azonban röfögő disznó, hogy végülis ez már nem kell. Mindegy, elég ez. Tehát ugye a szeretetből kell. Ez a nagy paradoxon a tanításnak, hogy ugye az a viszony, tehát ami, ha úgy tetszik, a hőst a nézőjéhez kell, hogy fűzze, mindazzal ellentétben, ami eddig elhangzott, igaz? Tehát ebben az értelemben mégiscsak a szeretet köteléke kell, hogy legyen, és nem a megvetése. Tehát ugye, ahogy a minden tragédia ugye megkölti a saját maga karát, a nézőit, ugye itt is arról van szó, hogy át is, tehát megvan az utolsó ember, értjük, hogy középszerű, meg kell vetni, meg is vetjük, de valamilyen módon mégis, ugye ennek a megvetésnek a szeretetből kell felszárnyalni, és ez a feladat. Tehát vajon ez miért van, igen?
Csak egy ilyen felvetés, igen. Hogy ez a szeretetteljes megvetés, ez picit most így elgondolkozva, hogy kicsit mégiscsak hasonlítana ahhoz, ami nincs nagyon kritizálés elvet a részvédhez, nem?
Hát pontosan ugye ez a nagy kérdés, hogy mit jelent itt ez a szeretet, ugye így van, tehát ugye a részvét, ami ugye, tehát az utolsó, vagy most a felsőbb embernek egy dolgot adna útravalóul, ugye, hogy minden legyen, az a részvét. Ugye, mert annak majd messze vezető következményei vannak, ugye, tehát ebben fejeződik ki ez a fulguráns antik, vagy ellenkereszténység. Mi ezt még nem beszéltük meg, most maradjunk ennél a megvetésnél, de valóban, tehát hogyan lehet egyszerre szeretni és megvetni? Lehet? Én nem tudom, kérdezem, lehet? Ez egy érdekes, amit mond, de milyen Isten az, aki csak szereti az embereket? Milyen Isten? Jó. Nem? És milyen zarat, milyen Dionysos? Ugye, tehát nyilván véletlenül nincs azt mondja, hogy ez csak egy történeti vagy egy filológiai félreértés azt mondani, hogy egy Isten viszonyulhat. Pont, azt hiszem, hogy pont az ellenkezőt fogja egyébként mondani. Pontosan egy Isten tud így viszonyulni az emberekhez. Ugye? Tehát egy Isten tud egyszerre szeretni és megvetni. Hát bizony, ezt azért mondom, én értem. Tehát nyilvánvalóan a keresztény tanítás szerint Isten szeret minket, vagy szereti az ember, de ugye nincs ezt a tanítást nyilván súlyos kritikával illeti, nem fogadja el. Ő azt mondja, hogy egy pontosan azért, mert egy Isten sokkal összetettebb, sokkal, tehát ugyanúgy, ahogy a hősből nem lehet leválasztani a démonát, úgy nyilvánvalóan egy Istenből sem lehet leválasztani a démonát, egy Istenből sem lehet absztrakció útján valami ilyen fajta minőséget vagy értéket tenni. Ugye pontosan arról van szó, hogy ez a fajta lehetőség, ez a fajta viszony, a szeretet és a részvét, vagy a szeretetnek, vagy a megvetésnek a viszony, amit hogyha zárójelben tesz, ugye, ha belegondolnak, egy kicsit olyan, mint hogyha a tragédiát nem mi néznénk, hanem egy Isten. Ugye? Tehát ugye már Arisztotelész is valami olyasmiről ugye azt mondta, hogy tehát azért is szeretjük ugye a tragédiában ezeket a konfliktusokat, vagy valamilyen konfliktusnak a megoldását keresni, hiszen ellentétes értékeknek kell összekapcsolódniuk. Ugye? De itt, és ettől a néző megtisztul. Hogyha megfigyelik, ugye Nietzsche pontosan azt mondja, hogy a tragédiának nem az a feladat, hogy egy ilyentől megtisztuljunk, hanem ebben az állapotban tartsuk fenn magunkat. Ugye, tehát ez a hősies ebben az állapotban, ugye, tehát a tragédiát katarzisz nélkül végigcsinálni.
Elhangzott Rádióegyetem. Németh Marcell, Nietzsche, a filozófia és az értékek átértékelődése. Az előadás elhangzott az ELTE BTK-n 2008. április 28-án. Rögzítette Bakonyi Borbála, vágta Barta Dorottya és Mészáros Viktor.